És Rejtő, aki tulajdonképpen a középiskolát se fejezte be, hát tudjuk, hogy hová jutott, tehát a maga nemében zseniális volt. De még ennél is érdekesebb, hogy több leírás van róla, hogy Rejtőnek különleges adottságai voltak, ilyen szkenner fotómemóriája volt. Tehát ez a klasszikus, hogy ránézek a telefonkönyvre, lefényképezem, nem olvasom el, tehát nem értelmezem, hanem ha kell, akkor előhívom az információt, és akkor adott névhez társítom a telefonszámot, vagy fordítva mondják a telefonszámot, én meg hozzárakom a nevet. És a munkamódszere is erről árulkodik, ugye a kávéházban, elsősorban a japán kávéházban, ez napjainkban az írók boltja, ott dolgozott, és szintén van leírás, hogy volt, hogy több mint 24 órán keresztül megállás nélkül írt. Általában ceruzával írt, és akkor itt a fekete kávét, meg szívta a cigarettákat, később még egy ilyen spannolószerrel, egy amfetamin származékkal is. Hát rá segített, ez részben ez okozta, hogy idegrendszere meggyöngült, tehát magyar szó, hogy a háború idején már idegroncs volt. Tehát nagyon túlhajtotta magát, és részint ennek a szkenner memóriának köszönhetően, hogy az olvasottsága hát eléggé mondjam, kitágult, mondhatni, mert tulajdonképpen mindent megjegyzett, amit meg akart jegyezni. Tehát nem volt egy túlművelt ember, nagyon széles olvasottsága volt, és hát ugye nem csak magyarul, hanem németül, meg részint franciául, de például Olaszországban is élt egy évet, a második feleségével, tehát olaszul is tudhatott, és tulajdonképpen fél Európát bejárt, tehát Németország, Ausztria, Olaszország, Jugoszlávia, Románia, Franciaország, Svájcba is eljutott, sőt, akkor még az 1920-as években még Észak-Afrikába is eljutott. Ez francia gyarmati terület volt, úgyhogy mondhatni, hogy azért volt rálátása a világra, vagy legalábbis Európára. És hát a legtöbb műve az ugye idegen, vagy mondhatni egzotikus környezetben játszódik, tehát a légiós történetek Afrikában, a Piszkos Fred, Fülig Jimmy, az is mindenféle kikötőkben, meg a óceánokon, de nagyon pestiek, vagy nagyon közép-európai figurák. Ezek nem csak a nevük miatt, hanem ez a, ahogy viselkednek a habitus. Azért is lett ennyire népszerű, vagy mind a mai napig olvasság. Úgy szoktam mondani, hogy telibe találta az olvasó ízlést, alakította is, mert tulajdonképpen műfaj újító volt, ugye a ponyva paródia, azelőtt nem volt ilyen a ponyva, meg ezek a férfias, kalandos könyvek, ezek nagyon komolyan veszik magukat. Ő meghekkelte ezt a műfajt, beoltotta a kalandregényt a pesti humorista vénájával, és hát megszületett ez a furcsa keverék műfaj, amit hát sokan utánoznak, és utánoztak is, már az ő életében is, és napjainkig is. De ilyen színvonalon nem tudja senki se hozni. Úgyhogy Rejtő egy elég különleges jelensége a magyar kultúrának és az irodalom történetnek, amely sokáig valóban nem vett róla tudomást, tehát hivatalos irodalom történetbe viszonylag későn került. Egy-két lexikonba azért bekerült, mint szócikk, de nagyon rövid és nagyon sok hibás adattal. Tehát részben az én Rejtő kutatásom arra is megy, hogy bogozzuk ki, tehát ami tényszerűen feltárható, mely bibliográfia, publikációs fórumok, stb. Ezt tisztában lehet tenni, és azon kívül van rengeteg legenda Rejtőről, amit részben volt, hogy ő maga terjesztett, hogy ő berukkolt volna a francia idegen légióba, ez nem igaz, de ezeket is igyekszem megcáfolni, tehát próbálom bemutatni magát az embert, a Rejtőt, az írót, az alkotót, és a környezetet, tehát a családtól kezdve intézményeken keresztül egészen az utóéletéig, ami az is beletartozik, hogy bizony a Kádár korszakban, a szocializmus évtizedei alatt többfajta, de inkább hidegháborús politikai megfontolásokból megcsonkították, átírták, cenzúráztak a szövegeit, erről írtam most egy nagyobb tanulmányt, remélem időn megjelenik. A söréttel lőni az ementálit, szöveg módosítástól a hamisításig, Rejtőjének kalódó hagyatéka, valami ilyesmi, én se tudom, kapásból. És volt egy másik irányzata ennek a szövegmódosításnak, az, hogy stilisztikailag úgymond kilúgozták. Tehát rengeteg olyan nyelvi finomságot, amit Rejtő szándékosan beleért, régies hangzású szavakat, választékosabb kifejezéseket, orambocsá francia vezényszavakat, ugye idegen légió lévén szavakat kihúzták egész egyszerűen. Beazonosítottam, egy nőről van szó, egy hát félműveltnek sem nevezhető titkárnő volt, aki pozícióba került és a Magvető kiadónál lektorként dolgozott, és hát valószínűleg felülről szóltak neki, hogy politikailag egy kicsit tompítani kellene. Túl sok az orosz ellenesség, a hidegháború, ne hergeljük a arabokat, a kínaiakat, ilyesmi, jaj, Amerika, tehát egy csomó mindent megváltoztatott benne, és valószínűleg saját szakállára pedig úgy gondolta, hogy a munkásosztályt ne terheljük ilyen mindenféle nyelvi kacifántokkal, úgyhogy lebutította a szövegeket. Ez is nagyon érdekes volt olyan könyvünkben, az első kiadást alapul véve, mondatonként volt módom összehasonlítani, volt, amelyben majdnem 300 szövegeltérést találtam.
Észrevétlenül is, de kúsztunk a következő témához, ami értelemszerűen a Rejtő Jenő lett volna, tehát ez lett volna a kifejezés, de akkor én azt hiszem, át is ugrannék a következő kifejezésre, ami pedig ugyanúgy Rejtő Jenőhöz kötődően az örökség.
Tehát a Rejtő mondjuk szellemi öröksége, vagy hagyatéka. Kezdjük a hagyatékkal, ami a kéziratok. Említettem, hogy valamennyi kézirat maradt Rejtő után, de ennek a hagyatéknak is érdekes a sorsa, legalább két vagy három irányból érkezett be a múzeumba, a PIM-be. Én ebből kiadtam több szövegét, kiadtam két kis regényt, sajtó lerendeztem, ami korábban nem jelent meg, meg novellákat is. Illetve egy történész hallgató, ez volt a szakdolgozat, a Győri Anna Rejtő levelezését, a levelező partnernőkkel folytatott levelezését rendezte sajtó alá, és ezekben nagyon sok minden érdekes kiderül róla, de a nagy művek, tehát a P-hovárdok, amit ma is olvasunk, abból szinte semmi nem maradt. Néhány tizenvalahány lap maradt, azt hiszem, a Piszkos Fett közbelépből. És ami teljesen logikus lenne, mert Rejtő azért nem az öndokumentálásáról volt híres, ugye egy igazi bohém volt, egy bohém alkat, vagabond természet, nem volt saját lakása, volt két rövid életű házassága, akkor is vagy albérletbe éltek, vagy Olaszországban. Tehát mondta, hogy mindig két bőröndel kellett újra kezdeni, hogy folytatni az életét. És ennek dacára, és ráadásul ugye zsidó munkaszolgálatosként eltűnt, tehát a Donkanyarban a második magyar hadsereg jogfosztott magyar zsidó állampolgáraként nyoma veszett, tehát ez indokolná, hogy semmi nem maradjon meg. Ennek dacára azt lehet tudni, az 50-es, 60-as, 50-es, még a 80-as években volt egy nagy-nagy szövegkorpusz, ami nem tudjuk, hogy hova lett. Tehát rengeteg minden megmaradt Rejtő után. Egy amatőr kutató, dr. Paulai Lajos, aki azt hiszem ilyen vasútbiztonsági területen mozgott, ilyen MÁV pszichológus vagy valami ilyesmi volt. Nem egészen az irodalomtörténet volt a terepe. Ő látta, erről van egy-két kósza utalás, a Rejtő Jenő gazdag hagyatékáról így írja le. Hát mit nem adnék, ha tudnám, hová lett ez a gazdag hagyaték. Illetve ő kivonatokat készített, tehát van egy ilyen pár oldalas gépelt listák, ahol vannak ismeretlen Rejtő művek, meg sok és milyen változat. Tehát biztos, hogy létezett egy ilyen anyag, de nincs meg. Az volt a legenda, az egyik, ez egy újságcikkből kiderül, hogy hát, ami volt, az meg elégett háború alatt, teljesen érthető lenne, de pont a Paulai Lajos egy interjúban elmondja az egyik Rejtő, egyik családtagja, hogy talált egy nagy ládát tele kéziratokkal. Ez az egyik. A másik, ami még érdekesebb, hogy ez az, ami nincs meg. Hogy a múzeumban, ami bekerült, az Rejtő szüleitől, pontosabban apjától került hozzánk. Ugye Rejtő eltűnt 43 elején, édesanyja háború alatt meghalt, Rejtő apja túlélte, és valamikor 50-es évek elején hunyt el, és a házban lakó ismerősének ajándékozta ezt a Böröndnyi kéziratot, ami a fia után maradt. Ez az ismerős vagy 30 évig őrizte, és utána valahogy a rendszerváltás táján a kézirattárosok, a múzeumi kézirattárosok mondták, hogy akkor jelentkezett náluk valaki, behozta ezt a kéziratot, illetve akkor még élt Rejtő utolsó gépírónője, Kovács Magda, Kovács Lászlóné, Krausz Magdolna, ő is beadott egy kisebb kézirat együttest. De ami a Rejtő apjánál volt, hogy az 50-es évek, akkor már nem élt 56-ban, hát amikor voltak az októberi események, a forradalom zajlott, akkor a harcedzett és még egész friss háborús élményekkel rendelkező pesti közönség levonult az óvóhelyekre, és a Rejtő kéziratok egy része az óvóhely fűtési kísérleteknek esett áldozatul. Tehát azért is ilyen szedett-vedett össze-vissza. Nem tudjuk mennyi, semmisült meg, de hát ez ilyen átok vagy rejtői fordulat, hogy ez van. Tehát az a hagyaték az örökségnek, vagy az örökségen hagyaték része, hát ezzel elég rosszul állunk. Így is van, amit még kéne kutatni. Tehát van még, amit el kéne olvasni, meg ki kéne olvasni Rejtőtől, és vannak kisebb kiadatlan művek. Mint említettem, elsősorban nem kutató vagyok, hanem ilyen múzeumi háttérmunkát végzek, de azért persze apránként az igyekszem Rejtővel foglalkozni. Most épp a szöveghamisításokról, vagy az életmű, ahogy bántak a Rejtő örökséggel, méltatlanul bántak. Most ezt próbáltam feltárni egy tanulmányban.
A szellemi örökséggel kapcsolatban kérdezném, hogy azt már említette, hogy nagyon sokan tudnak kapcsolódni a szövegekhez, hogy Rejtő neve az valóban közismert még azok számára is, akik mondjuk kevésbé forgatnak könyveket, kevésbé jártasak az irodalomban. És az valóban észrevehető, hogy a Rejtő könyvek azok olyan átjárót biztosítanak a különböző zsánerekbe, magas irodalomba, illetve populáris irodalomba, hogy ez valahogy egy olyan kapcsolódási pont. És hogyha esetleg erről bővebben tudna beszélni.
Hát a gyermekkor felől, magam is magamból indulok ki, akkor úgy is lehet mondani, hogy Rejtő ilyen kapudrog lehet. Tehát ha valaki azzal, hát valaki mondjuk fiúként, kisfiúként, mondjuk Rejtő Jenővel kezdi a kalandos könyvek olvasását, az nem rossz. Ha beszippantja ez a világ, valószínűleg megmarad az olvasás terén. Mondom, én Rejtővel viszonylag későn találkoztam, előtte már 5-6 éven keresztül olvastam napi rendszerességgel könyveket, éveken át szinte kizárólag, hát nem, de döntő többségében Delfin könyveket, és aztán jött a Rejtő, tehát a magam példáján ezt tudom, hogy az én időmben ez még működött, manapság már kevésbé valószínűleg, ezt gyakorlott könyvtáros, vagy gyakorló könyvtáros valószínűleg jobban tudja. Én 5 évvel ezelőtt a Covid táján 4 szemeszteren át óraadó voltam a Károli Egyetemen Budapesten, hanem is ott Rejtő Jenőt tanítottam, ez volt a szeminárium témája, és oda is jöttek gyerekek, és hát mindig kérdeztem, hogy olvasott-e valaki, ez ilyen 20 év körüli, mondhatni, fiatal felnőttek, vagy ifjak voltak, és hát bizony az derült ki, hogy a többsége nem olvasott, szinte semmit nem tud Rejtőről, de ugyanakkor mindig volt 2-3 ember, aki olvasott, nem is egy könyvet tőle. A jó időben, vagy jókor, jó helyzetben akad az emberre, és van már valami alapja, tehát ha csak ezzel kezdi az olvasást, mondjuk 8 éves korban, 6 éves korban, az nem jó, az túl korai. Tehát egy csomó olyan fordulat, vagy inkább ilyen technológia van a Rejtő könyvekben, hogy a kalandos történet többfelé ágazik, hogy sok szereplő van, tehát hogy megterhelőbb, tehát ezek nagyon jól megírt könyvek, és számos könyv végén van a nagy csavar, amikor összeáll egybe. Tehát egy csomó elsikat motivum értelmet kap, illetve van egy könyve, ami posztumus jelent meg, nem tudjuk mennyibe nyúltak bele, de az alapötlete ez a Néma Revolverek városa, hogy tehát szándékkal húzza az olvasót, tehát összefüggéstelen, értelmetlen dolgok történnek, hát elviszi a mi a Bozótban az olvasó, de maga a főszereplő se érti, hogy mi történik vele, hogy egy személyiségcserőről van szó. Egy bűnözőt esztétikai szabdalásnak vetnek alá, akkor így hívták, legalábbis Rejtő így írta le a plasztikai sebészetet, és egy más ember képében belekerül egy szituációba, és nem tud kikeveredni belőle, nem érti, hogy hol meg akarják ölni, hol istenítik, és ez az, ami ma már valószínűleg nem megy a fiataloknak. Tehát egy átlagos P. Hovárd könyv is nagyon megterhelő, tehát nagyon jól megírva, nyelvileg nagyon igényes, még ebben a részünk lebutítódban is, tehát sok olyan szófordulat van, és olyan nyelvi humor, amire meg kell érni, és vannak kulturális utalások, tehát amit a gyerek vagy egy kevésbé művelt felnőtt sem ért. Tehát több rétege van Rejtőnek is, kell, de a mai fiatalokról sejtsünk szót, de valóban ez a kütyű kultúra, vagy a kütyümánia nem csak az én meglátásom szerint azt eredményezi, hogy a figyelem, koncentráció és készség az, hogy egy valamire figyeljenek hosszabb távon, ez sérül. Tehát tulajdonképpen aki a telefon nyomkodja egész nap, az is szövegvilágban él, ő maga ír vagy fogyasztja, csak ezek nagyon rövid általában ilyen kis és ide-oda ugráló szöveg, tehát egy fragmentált szövegvilágban élnek. Na ez az, ami Rejtőnél nincsen, sőt nagyon oda kell figyelni, ha az ember szeretné ugye teljes mélységében kiaknázva élvezni a könyvet. Tehát én ezt látom, hogy valószínűleg a mai világ azért nem Rejtőnek kedvez. Van, aki egy neves irodalom, ugye Lányi András kerekperes ezt megmondta, hogy a mai olvasó számára Rejtő Jenő túl intellektuális. Tehát mondjuk 80-90, akár csak 40-50 évvel ezelőtt, és ez szórakoztató irodalom volt, magas nívói szórakoztató irodalom, és az olvasók felkészültsége vagy hozzáállása ugye azt eredményezte, hogy egyszer jobban vevők voltak rá, és élvezték a könyveket, ugye ezt mondtam, hogy a Rejtő telibe találta a magyar, vagy a közép-európai, vagy a pesti olvasói ízlést, és azért a zsidó humorról sem feledkezünk meg, tehát ez egy nagyon speciális jelensége a Közép-Európának, és hát anélkül Rejtő nem lett volna
az, ami. Ugyanakkor elképzelhető, hogy aki hallgatja ezt a beszélgetést, illetve részt vesz majd a mai előadáson, akár úgy, hogy nem is olvasott korábban Rejtőt, kedvet kap hozzá. És most, hogy a beszélgetésünk végére értünk, azért megkérném, hogyha ajánlana egy könyvet, ami amolyan belépő lehet a Rejtő világba.
Hát igen, egyszer már elhangzott egy szó, a kisfiú, a fiú. Tehát ugye vannak fiús könyvek és lányos könyvek, ezt nem kell egy könyvtárosnak magyaráznom. Rejtő inkább fiús könyveket ír, de meglepően sok nő is olvassa. Tehát amikor egy Rejtő olvasó nővel összeakadok, akkor mindig megkérdezem, hogyan és miért. És hát ennek kapcsán mondjuk a Szőke ciklon, a lányoknak ezt lehetne ajánlani. Ott van egy ilyen kis bénácska hősnő, aki ugye hát szerintem nem nagyon találja helyét a világban, ilyen elkényeztetett nyafka úri lány, aki aztán kalandok során megedződik. Tehát azt nem mondom, hogy ez a példaképkeresés, ez ilyen nagyon divatos, hogy azonosuljunk. De mondjuk tehát női figurákat is az jól meg tudott jeleníteni, vagy van a Vörös Karom, aki ugye bűnszövetkezet vezető, egy ilyen mafiózó nő, mert inkább mellék szereplő piszkos vett könyvekben, hát a fiús könyvek világa elég sok van Rejtőnél, de mondjuk a 14 karátos autó, az ugye az autók érdeklik a általában a fiúkat, bár hogyha aranyból van ez az autó, és az egy nagyon csavaros ez a történet, tehát mondjuk ezeket valaki szeretné, tehát nem időrendbe kell olvasni, mert Rejtőnek az első két könyve, pontosabban a P. Hovárdok, a Pogol Zsoldosai, meg a Menni vagy meghalni, az nagyon nem az igazi Rejtő, aztán még el is veheti az ember kedvét. Tól mondva, hát egy jól megírt könyv, illetve hát az első az kevésbé, de a Menni vagy meghalni az egy krimi is, nem csak egy légiós történet, de ha ezzel kezdi az ember, akkor nem biztos, hogy ráakad. Tehát ez a nyelvi humor, vagy a nyelvi szellemesség, ami nagyon a sajátja Rejtőnek, és emiatt nagyon nehéz fordítani, vagy szinte fordíthatatlan, mondom én, aki azt hiszem most már 18 nyelvet fel tudnék sorolni, amelyre lefordították Rejtőt, de sehol nem jelenti azt, amit amit itt Magyarországon. Úgyhogy ez a rejtő tipikusan az idehaza világhírű esete, de hát ha ugye a kérdésre válaszoltam, egyértelműen a kalandos könyveket javaslom a rejtőnek, tehát nem a novellákat, meg pláne most már ugye elérhető itt-ott-amott verseket, mert azért nem nagy kedvet csinálnák rejtőnek.
Nagyon szépen köszönöm. Még egy nagyon rövid játékra meginvitálnám. Egy nagyon rövid játékra, ugyanis a vendégeim egymással is szoktak beszélgetni olyan módon, hogy feltesznek egy kérdést, amit én továbbítok, anélkül, hogy ismertetném a vendégemnek a kilétét. Felteszem ezt a kérdést, kérem válaszolja meg, és utána majd a következő vendégemnek szintén tegyen fel egy kérdést.
Kiölte meg Kennedyt.
A kérdés úgy szól, hogy tudna segíteni a másiknak, hogy ne teljen el úgy a napja, hogy ne legyen öröme, mosolya?
Hogy ne legyen öröme?
Úgy, hogy ne teljen el úgy a napja, hogy ne legyen öröme, mosolya.
Jó, hát olvasson rejtőjelenőt. Pontosabban B. Hovárdot.
Köszönöm szépen, és hogyha feltenne egy kérdést a következő vendégemnek.
Tehát mindegyik az irodalomhoz, könyvtárhoz kapcsolódik?
Nem, bármilyen fajta kérdés fel lehet tenni.
Nem, de ugye a vendégek többsége. Vagy jön ide a, nem tudom, csőszerelőipari szakszervezet vezetője?
Ő még éppen nem, de még éppen őt is meghívhatjuk.
Jó, hát akkor a mai háborús, meg világpandémiás világban mondjuk a könyvek, vagy a humor szerepe, vagy mint egy jó hír. Ez álom, valóság, vagy lehetőség-e?
Nagyon szépen köszönöm. Továbbítom a kérdést, és nagyon szépen köszönöem a beszélgetést.
Szíves.
Az elmúlt 3/4 órában Földesi Csenge, a Békés megyei könyvtár munkatársa beszélgetett Túróci Gergely irodalomtörténésszel a Könyvtár Abstract című podcastjében.
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
Sans toi, mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. de toi, mon amour, mon ami. Quand je chante, c'est pour toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami. Et je ne sais pas pourquoi.
Alcatraz, St. Helena, Patmos, and the Shadow Deep. Night.